Mielőtt felolvasnám az ígét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni a számotokra, előtte néhány bevezető gondolatot engedjetek meg. Egy nagy, de igaz közhellyel kezdem, hogy feszültségek, viták, veszekedések még a legjobb családban is előfordulnak, és nem kivételek ez alól a gyülekezetek sem. Már az Ószövetség is beszámol olyan esetekről, amikor Isten népén belül súlyos nézeteltérések történtek, az Új Szövetségben pedig még több példát látunk erre. Amikor esetleg egyik apostol a másik apostollal annyira összevitatkozik, hogy hát egy időre aztán mondjuk külön is válnak egymástól. Nyilván, és erről nagyon sokat ír Pál, erről a jelenségről, hogy feszültség, vita, nézeteltérés, veszekedés a keresztények körén belül. Nyilván azért ír erről olyan sokat Pál, mert gyakran előforduló jelenség volt már az első gyülekezetekben is. Nagyon sokféle feszültségről olvashatunk a Biblia lapjain. Ha statisztikát készítenénk belőlük, akkor szinte biztosra veszem, hogy a legtöbb feszültség, amiről az Új Szövetségben olvasunk, az nem is az eltérő teológiai látásokból fakad, hanem egyszerűen az emberi együttélésből adódik. Most mondok egy elsőre talán meredek állítást. A keresztény gyülekezetekben nem az a természetes, ha kevesebb feszültség adódik, hanem az, ha több feszültség adódik. És látok, hogy miért? Mert az egyház nem egy elit társaság, nem egy válogatott csapat, ahol hasonszűrűek vannak együtt. Ha valaki sakszakkörre jár, akkor nyilvánvalóan a közös érdeklődés az, ami összehozza a szakkör tagjait, és általában maradnak is annál a témánál, tehát kevesebb a surlódási felület. Vagy ha valaki bármilyen szakkörre, vagy bármilyen klubba jár, akkor ott is kevesebb. De egy gyülekezet, egy keresztény gyülekezet ugye nem ilyen válogatott csapat, hanem ott jó esetben a legkülönfélébb, és ezért a legkülönbözőbb emberek vannak együtt. Márpedig minél több a különbség, annál nagyobb az esélye a feszültségek és nézeteltérések és viták kirobbanásának. Tehát úgy menjünk most tovább a gondolatmenetünkben, hogy nem csak a legjobb családban, hanem még a legjobb gyülekezetben is vannak feszültségek, viták, veszekedések. Nincs is ezzel semmi baj, idáig teljesen természetes a jelenség. A baj az akkor kezdődik, ha nem tanuljuk meg, hogy hogyan éljünk együtt a különbözőségeink ellenére. Nem véletlenül hozom ezt szóba. Egy olyan évet hagytunk magunk mögött, amelyikben rengeteg feszültség terhelte a gyülekezetünket. Kimerem jelenteni ennek a gyülekezetnek a lelkipásztoraként, vezetőjeként, hogy az alatt a 13 év alatt, amióta én itt vagyok, a tavalyi évben volt a legtöbb vita, feszültség, nézeteltérés, veszekedés. És ezek nagy része akkor keletkezett, amikor egyik vagy másik gyülekezeti tag úgy érezte, hogy nem tud tovább egy gyülekezetben élni egy másik gyülekezeti taggal, ha az nem változtatta a viselkedését. Itt azonban van egy elég nagy csapda, amit szinte ördögi csapdának nevezek, mert nagyon könnyen félreviheti az egész helyzetnek a krisztusi kezelését. Mi ez a csapda? Az, hogyha elhisszük, hogy az oldaná meg alapvetően azt a konfliktus helyzetet, hogyha a másik változtatna a viselkedését. Ez nagyon logikusnak tűnik, és érthető emberileg, csak a Biblia nem így tanít a konfliktus helyzetek kezeléséről, és ha bár nem annyira fontos a Bibliához képest, de azért tényként mondom, hogy hogy pszichológiailag sem megalapozott ez a fajta elvárás. Én úgy nem lehet konfliktust elrendezni, hogy én azt várom alapvetően, hogy a másik változzon meg. Így egyébként házasságban sem lehet hosszabb távon élni, hogy azt várom, hogy majd a másik változtat. Tehát erre a felfogásra, hogy elhiszem, hogy az oldaná meg a helyzetet, ha a másik megváltozna, erre azt mondom, hogy néha hozzájárulhat a helyzet rendeződéséhez, ha valaki változik, de az már nem járul hozzá a helyzet rendezéséhez, ha valakit mi akarunk megváltoztatni. A Biblia nem azt tanítja, hogy egymást kell megváltoztatnunk, hanem azt, hogy mindenkinek magának kell változnia. Az üzenetem az, hogy éppen ezért, hogy nem az vezet megoldáshoz, ha a másikat meg akarom változtatni, hanem az, ha megtanuljuk az emberi együttélés alaptörvényét. Nos, Pál éppen erről beszél az Efézusi Levél negyedik részében, az első három versben, sőt, igazából a hosszabb szakaszban is erről beszél. Az első, azt lehet mondani, hogy az első negyedik rész első 19 versében végezt taglalja, de én most csak az első három verset olvasom fel az Efézusi Levélből. Azt írja itt Pál, kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. És akkor itt le is írja, hogy milyen az elhivatásunkhoz méltó élet. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Előbb tanította az efézusi gyülekezetet, ha visszalapozunk a levélben, azt látjuk, hogy előbb tanította őket, aztán imádkozott értük, közben járt értük, most pedig itt a negyedik rész első verseiben egy ünnepélyes kérést intéz hozzájuk. De sokkal több ez ünnepélyes kérésnél, amit itt megfogalmaz, azt így nevezem, hogy az emberi együttélésnek az alaptörvénye. Ezt az emberiség történelmében már nagyon sokan próbálták megfogalmazni, sok alapokmányban, alkotmányban, konstitúcióban, de véleményem szerint annál jobban, mint ahogy a Szentírásban itt szerepel, még senkinek sem sikerült megfogalmaznia az emberi együttélésnek az alaptörvényét. A lényeget olvashatjuk itt, nézzük, miről is szól az együttélésünknek az alaptörvénye. Nézzük először az alaptörvénynek az alapját, mi az, amivel megalapozza Pál. A második vers alapján fogom ezt megfogalmazni. És a második versből is, a második versnek a második felét fogjuk közelebbről megnézni, csak ennyit, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Itt két szót emelek ki, amit ugye föl is olvastam. Azt, amelyik a legjelentéktelenebbnek tűnik, és aztán a kulcs szót. Ugye, ami a legjelentéktelenebbnek tűnik ebben a mondatban, hogy hát egymást, viseljétek el egymást szeretettel. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy itt nem arról van szó, nem arról beszél Pál, hogy mindent viseljünk el egymástól, hanem azt mondja, hogy egymást viseljük el. Mindent nem kell elviselni egymástól, sértéseket, megaláztatásokat, kioktatásokat, igazságtalanságokat nem kell elviselni egymástól. Ilyen előfordulat egy keresztény gyülekezetben. Igen. Nagyon sok beszélgetésem erről szól, amikor valaki azzal jön oda hozzám, hogy na mit mondott a másik, meg hogyan mondta a másik. Igen, sajnos ez előfordulhatnak ilyen jelenségek még egy keresztény gyülekezetben is. egyébként nem csak a miénkben, bármelyikben. Tehát mindent nem kell egymástól elviselnünk, de egymást, egymás másságát el kell viselnünk. Az egymás szóban benne van a más. Vagyis, hogy a másik nem olyan, mint én. Különbözünk egymástól. Nem kell megváltoztatni, vagy nem megváltoztatni kell egymás másságát, hanem elviselni. Erről beszél Pál végig. És ezzel már itt is vagyunk a kulcsszónál. Itt az eredeti görög szövegből mondom a kulcsszót. Ez így hangzik, hogy aneko. Ennek az alapjelentése az, hogy eltűr, elvisel, elszenved. Ez az alapjelentés. Tehát alapvetően az a készség kell ahhoz, hogy tartós lehessen, ez a készség kell ahhoz, hogy tartós lehessen bármilyen emberi együttélésben a kapcsolat. Mert néha csak úgy maradhattok meg a másik mellett, hogyha elviselem a számomra kellemetlen vonásait is. Észrevettétek, hogy az alapjelentésben benne van az is, hogy elszenvedni. Sőt, a Károli fordításban ez szerepel, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Igen, valamikor még csak az sem elég, ha valahogyan elviseljük egymást, hanem szó szerint el kell szenvednünk a másik másságát, különbözőségeit, vagy a magát, a másikat. Hogy ezt kellene, hogy ez már túl van egy határon, hogy ez már keresztény emberek, ez nem méltó, hogy valaki mondjuk legyen jelen egy közösségben, hogy az bárkinek is egyfajta szenvedést okoz. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor Jézus lejön a megdicsőülés hegyéről, és lenn a völgyben belebotlik abba, hogy a tanítványai nem tudnak segíteni egy kétségbe esett apa fián. Emlékeztek, hogy mit mond akkor nekik, a tanítványainak, meg ott a jelenlévő embereknek? Azt mondja, ó hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? De a Márk evangéliumában találjuk ezt a jelenetet. Jézus is használja ezt, hogy ezt a kifejezést, hogy, és beszél arról, hogy voltak olyan helyzetek, amikor neki el kellett szenvednie a környezetét. Hát ha volt valaki, aki tökéletes példát adott az emberi együttélésre, akkor Jézus volt az, és lám, még nála is ott van a többiek elszenvedése. Ő maga mondja, ő maga beszél arról, hogy néha szenvedést okozott neki az az értetlenség, hitetlenség, konokság, amit embereknél tapasztalt, és ebbe bizony a tanítványa is beletartozta. És annak ellenére, hogy néha szenvedett a tanítványaitól, annak ellenére mégsem hagyta ott őket. Itt tulajdonképpen a szeretetről van szó, de ugye ha ebből a megközelítésből nézzük, akkor elég világos, hogy itt nem valamiféle romantikus, könnyed, érzelgős szeretetről van szó, hanem a szeretetnek arról a változatáról, ami szenvedni is képes az együttélés érdekében. Kicsit olyan ez, mint amikor egy kismama elviseli a terhesség és szülés kínjait és szenvedéseit. Mert bizony az nem csak öröm és áldás, hanem fájdalom és szenvedés is. Elviseli, elszenvedi a magzatát, mert szereti. Nem is kell ezt tovább magyarázni, viseljétek, szenvedjétek el egymást. Ez az együttélés alaptörvényének az alapja. Most, hogy ezt láttuk, akkor nézzük meg még röviden a részleteket, az alaptörvény részletei következnek. A részletek ennek a kulcsszónak, az aneko kulcsszónak a mellékjelentéseiből adódnak. Az alapjelentés mellett ugyanis van négy mellékjelentése az anekónak. Az első, hogy tartsatok ki egymás mellett, így is lehet fordítani. Előbb már említettem, hogy Jézus kitartott a tanítványai mellett, annak ellenére, hogy néha szenvedést okoztak neki a hitetlenkedéseikkel, a makacságukkal, az értetlenkedéseikkel. Számomra, az én személyes Isten kapcsolatomban az egyik legnagyobb csoda, és leginkább csodálni való Istenben, hogy még mindig kitart mellettem. Annyiszor elbuktam már, és annyi hibám van még, amit nem sikerült helyre tennem, kijavítanom, és ami még mindig nem tudtam változtatni, és mindezek ellenére Isten még mindig kitart mellettem. Ahogy a mellettetek is kitart. Remélem, hogy így gondoljátok, vagy így élitek meg a vele való kapcsolatot. Hát ezt gondoljuk egy kicsit tovább. Ha a hibáink, a tévedéseink ellenére Isten kitart mellettünk, akkor vajon nekünk nem kell-e kitartás mellett? Vajon abból, ahogy Isten viszonyul hozzánk, nem az következik, hogy na, nekünk is úgy kellene viszonyulni egymáshoz. Legalábbis lehet, hogy nem tudunk teljes lényünkből, nem tudjuk mindig ezt érezni, de legalább itt el kellene, hogy fogadjuk, hogy hát igen, ez így rendjén való. Tehát tartsatok ki egymás mellett. A másik mellékjelentése, nézzétek el egymásnak azt, amit szeretnétek megváltoztatni. Ez nagyon bennünk van. A másiknak az ilyen-olyan, amolyan számunkra jellemző tulajdonságán mi változtatni akarunk. Itt Pál egy olyan kifejezést használ, ami arról szól, hogy amin változtatni szeretnél a másik életében, ne nyúj hozzá, inkább nézd el. Ez nagyon nehéz. Nézd el. Jézus ezt úgy mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Gondolom, ezt elhiszitek, elfogadjátok. Mert ezt nem én mondom, ezt Jézus mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Jézusnak elhiszitek. Na most akkor tegyünk egy ellenpróbát, mi az elítélésnek az ellentéte? Az elnézés. Ami miatt én elítélném a másikat, megpróbálom elnézni neki. Pozitívan így lehet megfogalmazni ugyanazt, amit Jézus mondta, hogy legyetek elnézők, hogy nektek is elnézzenek sok mindent. Na mondok erre egy példát, hogy ezt hogyan lehet gyakorolni. Nemrég olvastam, hogy a montecassinói bencés kolostor kerengőjére nyílik egy ablak, és abban az ablakban van egy tövis korona. És a prior arra buzdítja a noviciusait, tehát az újoncokat, a szerzetes növendékeket, hogyha egymás között problémák adódnak, akkor azon az ablakon, illetve azon a töviskoszorún nézzenek egymásra, amiközben ugye ott a kerengőben róják a köröket. Hát, ja, köszönöm közben már. Hát azt gondolom, hogy keresztjénként nincs ennél jobb módszer. Így tudunk leginkább elnézőek lenni egymás irányába, vagy így tudjuk gyakorolni az elnézést. Hogyha valami szúr, piszkál a másikkal kapcsolatban, akkor próbáljak rá ezen a tövis koronán keresztül tekinteni. És ebben az is benne van, hogy újra mondom, nem nekem kell megváltoztatnom őt, hanem Krisztusnak. Szerinted mi tud igazán megváltoztatni egy embert? Te tudod őt megváltoztatni, vagy pedig Krisztus áldozata tudja megváltoztatni? Téged mi változtatott meg? A harmadik mellékjelentés, hallgassátok meg egymást, na itt már le is lőttem a poént, Erről ugye nemrég prédikáltam Jakab apostol levele alapján, legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, késedelmesek a haragra. A mindennapos tapasztalat az, hogy mindenki mondja a magáét. A másikat félbeszakítva, a másikat végig sem hallgatva, de nem lehet együtt élni egy olyan emberrel, aki egyfolytában csak beszél. Már mérések is bizonyították, hogy több energia kell ahhoz, hogy valakit végighallgassunk, mint ahhoz, amikor mi beszélünk. Mert ha most ti figyelmesen hallgattok engem, akkor nektek a sokkal több energiátokba kerül, mint hogy én beszélek. Nekem se kevés, nekem se olyan ez, mint egy hétköznapi beszéd, mert itt azért annak a tudatában és annak a felelősségével állok itt előttetek, hogy Isten igéjét próbálom meg tolmácsolni a számotokra, de ha most itt ilyen mérő műszereket kötnének mindannyiunkra, az egyértelműen kimutatná, hogy ti most több energiát használtok, mint én. Most jött volna a kérdés, de hát sajnos le lett lőve, hogy mit satszoltok, hogy mennyivel több energia kell a figyelmes hallgatáshoz, mint ahhoz, amikor csak simán beszélünk, és láthattátok, hogy 12-szer több energia. Ez azért durva. Az együttélésnek ez egyik nagy titka, hogy néha be tudom fogni a számat, nem vágok közbe, végighallgatom a másikat. Ha máshol nem, legalább a gyülekezetben át lehessen ezt élni, hogy itt legalább nem csak beszélnek az emberek, és mindenki mondja a magáét, hanem itt akad egy-két ember, aki meghallgat, és végighallgat engem, így mondom, hogy végighallgat. Tudjátok, hogy jártam képzésre, lelkigondozói képzésre, ott elhangzott az a, még a képzés elején, hogy lelkészek és lelkigondozók körében is végeztek felmérést, nem, lelkigondozók már nem voltak benne, tehát gyülekezeti gyakorló lelkipásztorok körében végeztek felméréseket, hogy emberek mennek hozzájuk, meddig tudnak csöndben hallgatni. A csúcs, most itt az átlag lelkészről beszélünk, a csúcs az 4 perc volt, 4,5 perc. Utána mindenképpen valamit hozzá kell, azt érezte a lelkész, hogy hozzá kell tenni, vagy egy igét, vagy egy kegyes gondolatot, vagy a saját vélemény, mindegy. 4,5 percnél tovább nem bírták ki a lelkész kollégák. Na hát erre aztán elég rendes kiképzést kaptunk, hogy tudjunk hallgatni, akár fél órán keresztül is, vagy akár egy órán keresztül is, hogyha valaki mondja, és azt, hogy figyelünk, hogy nem egy unalmas vagy érdektelen hallgatás, az anélkül is ki lehet fejezni, hogy én közbevágok és belevágok a másik szavába. Tehát ez a hallgatás, a másik végighallgatása. A 4 perc az nem jó eredmény. Az is nehéz, próbáljátok ki egyszer ma, az is nehéz, de azzal még senki nem lehet elégedett. És készülni kell. Ha valaki meg akarsz, ha elhatározod, hogy te most gyakorlod, készülni kell rá, hogy sokkal-sokkal több energiádba fog kerülni, mint amikor te beszélsz. És a negyedik mellékjelentés, hogy fogadjátok el egymást. Mindenkinek van legalább egy-két olyan rossz szokása, tulajdonsága, amin nem fog tudni változtatni. Ezt nagyon végig gondoltam, hogy ezt mondjam-e, hogy ez szószékre való-e vagy sem. Nekem ez meggyőződésem, és én itt az igében is adtam, hogy nem kell, hogy ezt elhallgassam előletek. Nekem is, neked is van olyan tulajdonságod, vagy olyan szokásod, ami életünk végéig kísérni fog, vagy azt is mondhatjuk, hogy kísérteni fog. Most itt ez nem csak játék a szavakkal, vagy játék a betűkkel, hogy amit most mondani fogok, hogy nem véletlen, hogy a magyar nyelvben a kísért, a kísértés az ugye egy tőről fakad, a kísér szóval. Tehát ugye itt egy olyan rossz szokásról, vagy olyan bűnről van szó, vagy egy olyan feldolgozatlan problémáról, ami akár életem végéig elkísér engem, és kísért, és valamit tenni kell vele, egyet tudhatok, hogy nem fog eltűnni az életemből, hanem végig fog kísérni, és hordoznom kell. Ahogy Mózes élete végéig elkísérte az a tulajdonsága, ami kísértést jelentett a számára, hogy hirtelen indulatba jött. Talán egy picit finomodott, de hát annyira indulatba tudott jönni, hogy még embert is ölt, ugye, amikor még ott volt Egyiptomban, és látta, hogy egy egyiptomi rabszolga felügyelő ugye bántalmaz egy zsidó rabszolgát, és annyira begurult Mózes, hogy oda ment és agyonütötte az egyiptomi. És később is láthatjuk, a Biblia leírja, nem kozmetikázza még a hithősöket sem, leírja, hogy bizony az, hogy ő ennyire indulatos ember volt, és ilyen gyorsan indulatba tudott jönni, ez bizony később is jelentkezett Mózesnél, és ebből adódtak problémák. De ez soha nem tűnt el az életéből. Nagyon sok mindenben változott, ebben az egyben nem tudott. Vagy Pálnak is volt valami nehézsége, amit ő tövisnek nevez, és amit ő nem tudott megszabadulni. Szeretett volna tőle megszabadulni, imádkozott azért, hogy az Úr vegye el, meghagyta. És csak annyi volt az Úr felelete Pálnak, hogy elég neked az én kegyelmem. Ez az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. Te meg tudod változtatni az életedben minden rossz szokásodat, minden rossz tulajdonságodat? A másik sem tudja. És nem az a dolgunk, hogy mások életében azokat a rossz dolgokat megváltoztassuk, amikor még a magunk életében sem tudjuk ezt maradéktalanul megtenni. Az a dolgunk, hogy elfogadjuk, hogy van ilyen, amit keresztként vagy tövisként viselnünk kell. Talán éppen azért hagyja meg Isten az életünkben, hogy alázatban tartson minket. Mert hogyha valaki azt gondolja, hogy na, az én életemből aztán már minden kísértés eltűnt, meg minden probléma, meg minden gond, minden rossz szokás, akkor ugye az nagyon könnyen elszállhatna magától. Tehát ne piszkálgassuk egymás töviseit, meg keresztjeit, ezekkel együtt kell elfogadnunk egymást. Egyszerűen fogadjuk el, hogy ilyen van, mindnyájunk életében van. Magunk életében is el kell fogadnunk, és mások életében is. És végre a legszellemibb, ugyanakkor mégis a leggyakorlati dolgot hagytam a végére. Ha sehogy nem megy valaki másságának az elviselése, akkor nem tudok ennél jobbat mondani, mint hogy emelt fel őt imádságban Istenhez. Láttuk, hogy az eredeti görög kifejezés, az anekó, ugye ez a kulcs szó, és ez eredetileg egy összetett szó, az anából és az ekóból teszi össze a görög, és látjátok a jelentését, odaírtam, fel, emelni. Ennek a szónak, hogy elviselni, eltűrni, elszenvedni, ha etimológiailag megnézzük, akkor ez az eredete. Ha elviselhetetlen számodra a másik mássága, akkor is azt mondja Pál, hogy ne a hangodat emeld föl, hanem a kezedet, de nem a másik ellen, hogy megintsd, vagy megfenyegesd, vagy nem tudom én, hanem a másikért emeld fel a kezedet imádságra, emeld fel a, a kezedet imára, és ebben az imában emelt föl a másikat, a számodra éppen elviselhetetlenül más másikat Istenhez. Így hordozzuk, viseljük, szenvedjük el egymást, és akkor fog megvalósulni igénk második fele, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelével. Amen.